elkezdem az előadást, tehát aki csak ön nem ismerte, Babos Antal vagyok, a kéziratának a vezetője, és a szózat kéziratának a történetéről fogok beszélni. Hát azt mondják, hogy a könyveknek megvan a sorsa, hát a kéziratoknak is megvan a sorsa, a szózatnak is megvan a maga sorsa, főleg egy ilyen kivételesen fontos kéziratnak, mint a szózat, meg fogjuk látni, hogy mennyire érdekes, fordulatos története van. Maga a kézirat, ez három lap, de hát ugye mind a két oldal, ahogy mi szak nyelven mondjuk, recto és verso, tehát első oldala, hátulsó oldala. Ez az első oldala a szózatnak, ez a recto, ott gyorsan végigpörgetem, ez a verso, ugye a hátoldal, a következő oldal, az a 48. oldalnak az eleje, itt jön a háta, és utána a 49. oldal a háta, és ez pedig a legutolsó oldal. Tehát hat oldal, ott a kiállításon is, meg most a nemes másolat is úgy volt kiállítva, ugye, hogy mind a hat oldalt lehessen látni, és meg lehessen nézni. Most ugye ez nálunk van, ez a kézirat, mi őrizzük, de hát ennek nagyon kalandos története volt, hogy ez hogy alakul ki. Ha nagyon figyelmesen megnézzük a papír minőségét is, és közelebbről, akkor észre lehet venni, hogy bár ez most össze van ragasztva, de tulajdonképpen két részből áll. Végigmegyek a következő, itt lehet látni, itt a 48. verzó, meg a 49. rektónak lehet látni, hogy a méretese egyforma a papírnak. A 49 rektó, meg a verzó, ez tartozik egybe, ezek a legkorábbi változatai a szózatnak. Tehát amit, és azt nem tudjuk, hogy mikor ragasztották össze őket. Ami még érdekes, mert fogok róla beszélni, hogy az első, a korábbi változat, azon nincs pecsét, tehát itt, ahol a sok irka-pirka van, rajzok, számok, azon nincs pecsét, de a másikon, ott a bal sarokban lehet látni, hogy van egy pecsét, majd fogok róla beszélni, mert az is nagyon érdekes és tanulságos, hogy miért van egy pecsét. Tehát két része van, amit most valamikor egyesítettek, valószínűleg már itt az akadémián, de semmilyen írásos nyomunk nincs arról, hogy mikor egyesítették, ragasztották össze ezt a két részét. A 49. recto, ez azért nagyon nevezetes lap a kéziratból, mert ez volt az első két vers, az első variációja, amit Vörös Marti lejegyzett a szózatból. Ott lehet olvasni talán, nem tudom mennyire jól, a fölülről a negyedik sorban kezdődik, hazádhoz, mint szemedhez, tarts híved, ó magyar. Hát azt terveztem, hogy megolvastatom a közönséget, de így nem fogom egy közönséget megolvastatni, hanem tovább lapozok, itt lehet látni, hogy kiemeltem, itt van ez a szózat két legkorábbi verszaka, és ott lehet látni, ezt kiemeltem, hogy mi ez a két verszak, tehát az, hogy hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven a magyar, bölcsőd és sírod az neked, mely ápol s eltakar. Ugye, lehet látni ott, és megy tovább. A nagyvilágon elkívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen a sors. Itt élned, halnod kell. Ugye ez tulajdonképpen a sors keze, meg az első két sorhoz képest, ez ami különbözik, de már majdnem a végleges változata. De valószínű, hogy ezt a változatot, ezt a legelsőt 1835-ben vetette papírra Vörös Marti, de tulajdonképpen vannak arra utaló jelek, hogy már korábban is dolgozott rajta. Mert kiemeltem ott a nyilat is odahúztam, ott függőlegesen lehet olvasni ott a lap oldalán, amit ugye kiforgattam, és nagyon érdekes szöveg van ott, hogy azt, hogy Magda azt mindenki el tudja olvasni, utána nehezebb, statisztikus, higgyék el, hogy az van, tehát a méhes áthúzva tagokká választassanak. Na már most azt sikerült kideríteni, hogy 1834-ben, 34 végén volt egy akadémiai ülés, amikor a Magda az nem nő, hanem lehet látni, ugye, hogy kicsoda, Magda Pál statisztikus volt, nagyon nagy fontosságú tudós volt, azt mondják, hogy a közgazdasági munkái betekedtek Széchenyével, tehát ez a Magda, ez Magda Pálra vonatkozik, a statisztikusra, a másik pedig Méhes Sámuelre, aki a Kolozsvári Kollégiumnak volt a tanára, laptulajdonos, írószerkesztő, és nagy harc volt az akadémián, hogy kiket választanak meg akadémikusnak. Volt egy konzervatív réteg, és volt egy haladóbb réteg, progresszívabb réteg. Vörös Martin, mondom csak el, hogy a progresszívabbak közé tartozott, és az ő táborának voltak a jelöltjei Magda Pál és Méhes Sámuel. Minden bizonnyal, és azt tudjuk is, hogy Magda Pált megválasztották 1834. novemberében levelezőtagnak az akadémiára, de a Méhes ki van húzva, valószínűleg azért, mert Méhes nem futott be ekkor, ő csak valamikor 1836-ban sikerült megválasztani. Tehát valószínű, hogy a lapra először még 1834. novemberében írta ezeket föl egy akadémiai ülésen Vörös Marti, de ennek ellenére, hát ezt most nem nincs idő kifejteni, a szakma úgy gondolja, hogy a szózatnak a két verszakát, ami ugye úgy hangzik, hogy hazádhoz, mint szemedhez, azt később írta le. Úgy magyarázza a szakma, hogy ott legfölül lehet látni, hogy ott van két sor, ami át van húzva, ez a Hű lovag című versének a két sora, és úgy valószínűleg az történhetett, hogy 1834-ben akadémiai ülésen elkezdte írni, akkor még a papírt úgy kell elképzelnünk, hogy nem így állt a papír neki, tehát amit írt, ugye az volt vízszintesen. Utána fordított egyet rajta, hogy letisztázza a Hű lovag című versét, de azt áthúztak, és akkor leírta az első két verszakot a szózatból, és akkor egy időre félretette. Még ott nagyon sok mindent írogatott, az is nagyon érdekes, de hát ezt nincs idő követni, hogy ott mi. Tehát a szózatnak ez a legrégebbi változata, ami papírra vetett Vörös Marti, 1835-ben minden bizonyára. Az első megjelenésre a bármi keret 1837 elejéig, de maga a szózat már 1836-ban kész volt. Tehát a szózatnak a születési évszám az 1836, de a megjelenni nyomtatásban az Aurora nevű irodalmi almanakban jelent meg, aminek hát nagyon hosszan lehet erről beszélni, egy nagyon fontos kör volt ez az Aurora kör. Kisfaludi Károly volt a Vörös Marti előtti nemzedéknek a legjelentősebb költője, egyáltalán irodalomszervezője, és egy romantikus irodalmi hullámnak a vezére, és ehhez csatlakozott Vörös Marti is fiatalon, és Bajza József is, majd egy pár dolgot mondok róla, és eredetileg az Aurórát ezt Kisfaludi Károly szerkesztette, és a halála után 1836-ban vett át tőle Bajza József. És ebben jelent meg 1837 elején nyomtatásban, itt kiemeltem az első nyomtatott példányt, tehát így nézett ki, ez egy kis alakú, ilyen kicsi az a Aurora almanak, tehát ebben jelent meg, és jellemző, hogy hogy írt alá, nem azt írta, hogy Vörös Marti Mihály, hanem Vörös Marti. Tehát abban az időben mindenki tudta, hogy ki az a Vörös Marti, ez az első nyomtatott példány belőle. Ott a kiállítás során beszéltem róla, hogy milyen óriási tűzvészegen terjedt az országban, és milyen óriási hatása volt, milyen óriási jelentősége, de ezeket most nem ismétlem meg, hanem itt jön a három rendkívül fontos ember, akik a reformkornak az irodalmát intézték és irányították. A romantikus triásznak szoktuk őket nevezni, a tárlatvezetésen többször volt szó Tóldi Ferencről. Ugye, Tóldi Ferenc egy igazi álláshalmozó volt, és hihetetlen munkabírású ember, és becsületére legyen mondva, hogy ugye német anyanyelvű volt, a Schädel volt az eredeti neve, és oly nagyszerűen megtanult már diákként magyarul, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb szervezőjévé nőtte ki magát, és a bölcsészkar mellett elvégezte az orvosi egyetemet is, és mint mondtam is, a hagyomány azt tartja, hogy az orvostanhallgató Tóldi Ferenc, akkor még orvostanhallgató és a jogász Vörös Marti egy magyar irodalmi előadáson ismerkedtek meg. A Bajza József a harmadik tagja ennek a triásznak, szintén nagyon fontos ember, több szempontból is csak kapcsolódik Vörös Martihoz is, többek között úgy is, hogy Vörös Marti felesége Csajági Laura volt, és Csajági Laurának a testvére pedig Bajza Józsefnek volt a felesége, és egyáltalán, hogy Vörös Marti megismerkedett leendő feleségével, abban is Bajza Józsefnek nagy szerepe volt, meg persze hát a véletlennek, mert egy házban laktak, és egy alkalommal Bajza megkérte, meghívta vacsorára Vörös Martit, és ott találkozott Csajági Laurával, ott ismerkedtek meg, és Bajza volt az, aki Vörös Martinak a házasságát egyengedte, közölte Csajági Laurával, hogy ez a 26 évvel idősebb ember, ez beleszeretett, és tehát ez a magánéleti rész, tehát Bajza ezen kívül rendkívül fontos irodalomszervező volt. A tárlatvezetésen beszéltem róla, hogy amikor megnyílt 1837-ben a Nemzeti Színház, azt Vörös Marti darabjával, az Árpád ébredésével nyitották meg. Azt nem mondtam, hogy a Nemzeti Színháznak az első igazgatója az Bajza József volt. Ugye arról is volt szó, hogy amikor a Gondolatok a könyvtárban 1844-ben megírta ezt a versét, a nagy gondolati költeményt Vörös Marti, akkor Tóldi Ferenc volt az, aki elvitte még a hivatalos megnyitó előtt, megmutatta neki a könyvtár gyűjteményét, ahogy a Kossuth Lajos és a Petőfi, mai Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utca sarkán, a Károly-Trattner házban. Tehát Tóldi nem csak irodalom szervező volt, fordított is, hanem hivatalnak is elsőrendű volt. Tehát ő maga katalogizálta az akadémiai könyvtárnak az állományát, azt, amit Teleki József ajándékozott az akadémiának, és az alakjait ez a Teleki Józsefféle gyűjtemény vetette meg az akadémiai könyvtárnak. Tóldi Ferenc két segítővel saját maga katalogizálta azt a 40 ezer kötetet, tehát az óriási munka volt akkor. Nagy befolyásuk volt minden vonatkozásban, mind a hárman akadémikusok voltak, mind a hárman a Kisfaludy Társaságnak is a tagjai voltak. Ez a két intézmény volt a 19. században, ami a legfontosabb irodalom szervező intézmény. Amikor meghalt Kisfaludy Károly, mondtam, hogy ő volt a Vörös Marti előtti nemzedéknek a vezéralakja, meghalt 1830-ban, akkor a barátai, tanítványai 1836-ban, hogy megörökítsék az emlékét, létrehozták a Kisfaludy Társaságot. Felbesülhetetlen az a szerep, amit a Kisfaludy Társaság egészen 1952-ig játszott a magyar kultúrában. Ugye akkor a Rákosi rendszer úgy döntött, hogy semmiféle önálló társaságokra, társulatokra nincs szükség, akkor osztották fel a Kisfaludy Társaságot, de 1832-től, 1836-tól 1952-ig óriási szerepe volt. Mondtam ugye, hogy az akadémiának is, és ezt a szerepet az is erősítette, hogy a Kisfaludy Társaság helyileg az akadémia palotájában volt. Körülbelül ott, ahol most az alelnökség van, ott is volt a Kisfaludy Társaság, ott voltak irodái, máshol is, mert azért vándoroltak ide-oda, és hát a Kisfaludy Társaság és az akadémia írt ki mindenféle pályázatokat. És ennek következtében ugye hát elég csak a Tóldira gondolni, meg hát sok egyéb másra is, és nagyon jelentős emberek voltak a Kisfaludy Társaságnak az igazgatói. Többek között igazgatója volt Tóldi Ferenc is nagyon sokáig, de maga Arany János is, Tehát Arany János úgy tudott feljönni Nagykőrösről, a gimnáziumból, ahol tanárkodott, hogy meghívták a Kisfői Társaság igazgatójának. És mondanom se kell, hogy természetesen, hogy ilyen nagy szerepet játszottak, fontos szerepet játszottak, ez azzal járt, hogy hát voltak persze, akik ezt nem nézték jó szemmel. Most, tehát gyakorlatilag ők irányították a reformkornak az irodalmát, de még egy negyedik tagról is beszélek, ugye a Mikses egy kicsit, ugye a Triász negyedik tagja, ez Zádor Stettner György, a baráti társasághoz ő is hozzátartozott, nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, például a Vörös Martit ő ismertette össze Deák Ferenccel. Nagyon-nagyon közvetlen baráti viszonyban volt Vörös Martival, és hát mondanom se kell, hogy ő is Kisfői Társaság tagja volt, Tudományos Akadémia tagja volt, írt is, de nem ez volt a jelentős a munkásságában, hanem jogot végzett, bíró volt és jogtudós. Ami ugye különleges, hogy ő volt az első, ugye neki is német volt az anyanyelve, de nagyszerűen megtanult magyarul, és ő volt az első, aki az első között, aki felismerte, hogy a kéziratnak nem csak olyan szempontból értéke, hogy reprodukálható róla egy irodalmi szöveg, hanem magának a papírnak is, mint műtárgynak is óriási jelentősége van, és első között kezdte el gyűjteni kortársainak a kéziratait, és hatalmas gyűjteményt rakott belőle össze. Ez azért érdekes, mert a Vörös Martin kéziratainak az egy része az Zádor György tulajdonába került. Most itt nagyon eltérnek a vélemények, és nem látunk tisztán, hogy milyen úton, módon kerültek hozzá ezek a kéziratok. Ebből rendkívül sok feszültség volt, annak ellenére, hogy én mondom, ő volt a Triász negyedik tagja, mindenkivel jó barátságban volt, amikor hozzákerültek a kéziratok, utána gyakorlatilag senki hozzá nem fért. Ebből nagy feszültségek voltak. Toldi Ferenc rendkívül irodalmi szervező volt, szerette volna elkérni Vörös Marti kiadásokhoz az eredeti kéziratokat, nem kapta meg. Gyulai Pál, amikor 1860-as években írta a Vörös Marti életrajzot, ő is kérte tőle a Vörös Marti eredetiket, ő se kapta meg. Hát itt nagy vita van a szakmán belül, hogy ennek mi volt az oka, de idézem az egykori barátnak a szavait, ugye Toldi Ferenc ezt mondja róla. Az én valóban szeretett Zádorom a hétfejű sárkányhoz hasonlít, ki rablott kincseket őriz. Vörös Martit, s halála után Vörös Martinét minden írása is levelezéséből kifosztottam, és nem fogja többé látni ember. A ládákba veszegezve állnak pitvarában, mióta Bécsben van, ha igaz. Most az az igazság, hogy mint mondtam, egy kicsit valószínűleg elfogult sorok, mert Toldi nem kapta meg a barátjától, a másik barátjának, Vörös Martinnak a kéziratait, de valószínűleg sok igazság van abban, amit ha egy kicsit elfogult is, itt papírra vetett. Tehát nem tudjuk egészen pontosan, tehát ez is csak feltevés, hogy Vörös Martitól magától kapta-e már meg, vagy Vörös Marti nem törődött a kéziratokat, tehát az elképzelhetetlen, hogy ő ezért pénzt kért volna. Hogy a Vörös Marti né hogy adta át a férjének a kéziratot, erről sem tudunk semmit, de az biztos, hogy Zádor Györgyhöz került. Ő a Bach korszak után, már a Bach korszakban is munkát vállalt, ami abban az időben nem volt népszerű dolog, és Bécsbe került, és sokan azzal magyarázták, hogy nem adta ki kezéből a kéziratokat, hogy a hivatalához lojálisnak kellett lennie, tartott attól, hogy negatív következményei lesznek, hogyha Vörös Marti, a szózat költője, aki részt vett a szabadságharcban, stb. Tehát, hogy egy kicsit nem volt elég bátor, hogy ezeket a kéziratokat kiadja a kezéből. Hogy ennek következtében rendkívül problémás lett, hogy hová is kerültek a Vörös Martinak a kéziratai. Ugye azt írta Tolgyi, hogy Láda fiában van Bécsben, de egy idő után azt egészen pontosan tudjuk, hogy a halála után fiához került Zádor Gyulához. Zádor Gyula az apjának a pályáját folytatta, jogot végzett, és a nagyváradi törvényszéknek volt az elnöke. Nagyon nagy tiszteletnek örvendett ott Nagyváradon, és a Zádor Béla a fia, azért kérdőjel nem tudunk róla semmit, egy képet sem sikerült róla találni, azt tudjuk, hogy a Zádor Györgytől, Bécsből Nagyváradra kerültek a kéziratok. És innentől kezdve van egy szakasz, ami teljesen pontosan nem lehet tudni, nagyon sok homály van körülötte, amikor a 60-as években, 1960-as években Csanak Dóra elkészítette az első katalógusát a vörösmarki kéziratoknak, akkor sikerült felvenni a kapcsolatot Zádor Györgynek, Zádor Gyulának a leszármazottaival, akik egy nagyon vad romantikus történettel álltak elő. Ők azt mondták, hogy 1900-ban, amikor 100 éves évfordulója volt Vörösmarki születésének, akkor még ezt nem azt akarom, még ezt visszamegyek, akkor a Vörösmartinak a fia, Vörösmarti Béla elkérte Zádor Bélától, Zádor Gyula fiától a kéziratokat, és nem adta vissza a Zádor családnak, hanem a nagyváradi Premontrei főgimnáziumnak ajándékozta. És utána jön az újabb fordulat, az örökösök leszármazott, ki mondták, utána meggondolta magát, és Vörösmarty Béla visszakérte a gimnáziumtól, ahol persze már belenyomták a pecséteket, majd mutatok is róla, hogy a Premontrei gimnázium pecsétje, és visszakérte, és utána az egészet ott maradt a Vörösmarty családnál. Most sikerült kideríteni, hogy hát ez ugye több sebből érzik ez az elképzelés, ez a családi legenda, mert sikerült megtalálni az alábbi szöveget. A könyvtár különös érdekessége az 1894-ben, ugye a család szerint 1900-ban, a 100 éves évforduló kapcsán Vörösmarty Béla akkor kérte el az Zádor családtól, most egészen biztos, hogy 1894-ben néhai Zádor Gyula király ítélőtáblai elnök örökösei által ajándékozott kézirat gyűjtemény, mely a jelen század első felében élt írók és költők levelezését és kézirataik legtöbb Vörösmarty Mihályét tartalmazza. Most ezt a Borowskiban sikerült megtalálni, a Premontrei gimnázium nagyon gondosan vezette az évkönyveit, mint ahogy most is vezetik a gimnázium az évkönyveket. Az az érdekes, hogy semmilyen nyoma, egyetlen egy említés sincs arról, hogy oda került volna Vörösmartynak, oda kerültek volna a kéziratai. Az évkönyvekben minden benne van, hogyha valaki egy könyvet ajándékozott az iskolai könyvtárnak, az is, a kettő az is, címmel, szerzővel minden, de érdekes módon nincs benne, hogy Vörösmarty oda került. A Borowskiban viszont, és ez az újdonság, mert ezt eddig nem lehetett tudni, ott van, hogy oda került 1894-ben. A külön érdekessége, hogy aki írta, és ez biztos, hogy jó az adat, mert az egyik szerzője ennek a kötetnek a gimnáziumnak, a Premontrei gimnáziumnak az a tanára, aki írta a gimnáziumnak a történetét is. Tehát ő írta ezt a fejezetet is, tehát ő tudott róla, de ennek ellenére rejtélyes módon az évkönyvekben nem írt erről őse. Valószínűleg az is lehet, hogy az ő gimnázium történetet tagoló könyve is 1894-ben jelent meg, de lehet, hogy tudom, januárban, és a Zádor Gyula leszármazottai pedig tudom, márciusban adták oda a hagyatékot. De ezt nem tudjuk. Ugyanis itt van az, amit mondtam, hogy belepecsételték a nagyváradi Premontrei gimnázium a tulajdonába, ott van szinte minden oldalon ott van a pecsét, és ugye itt van Vörösmarty Béla, ő az elsőszülött fiú, aki hát ugye elég kedvezőtlen fényben tűnt itt föl, hogy elkérte az Ádor családtól, aztán nem adta nekik vissza, a gimnáziumnak adta, ott tanult ő is, a Vörösmarty Béla, a gimnáziumot Nagyváradon járta. A halmamátának adta, de ami még ugye, tarthatatlanabb, hogy visszakérte, hát egy úriember a 19. században nem viselkedett, nem is viselkedett, tehát azt most egészen biztosan tudjuk, hogy a Zádorék adták oda a gimnáziumnak, de valamilyen formában valóban Vörösmarty családhoz került. Ugye visszakérte. Ez gyanús volt, és akkor sikerült kideríteni, hogy nem erről van szó, mert sikerült az egyik kéziraton találni egy feljegyzést, egy bejegyzést, pecséttel együtt, az alábbi feljegyzés ott van a kézírással is, hogy a Vörösmarty Béla ő méltóságának legmélyebb tisztelettel felajánlja 1900. augusztus 16-án a nagyváradi prémontrei főgimnázium tanártestülete. Ugye a visszakérés és a felajánlás között óriási különbség van, de az igaz, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen körülmények között ajánlotta fel a tantestület Vörösmarty Bélának a kéziratokat. Ekkor igazságügyi államtitkár volt, nyilván ez tekintélyes állás volt abban az időben is, de attól függetlenül tehát szó sincs olyan nem úriemberre való gesztusról, hogy visszakérte volna. Felajánlották, de nem tudjuk, hogy mi történt. Innentől kezdve a kéziratok így mentek tovább, hogy a Vörösmarty Béla a lánytestvérének, Vörösmarty Ilonának ajándékozta, vagy juttatta el a teljes kéziratos hagyatékot, aki Szél Kálmánnak, akiről a Moszkva-térállam nevezve volt a felesége. És hát ebben a Rátóton, a Szél kastélyban, ebben az igen csinos kastélyban őrizték nagyon sokáig a Vörösmarty kéziratokat. Míg nem, Benréder Jánosné Szél Ilona, Szél Kálmánnak és Vörösmarty Ilonának a leánya felajánlotta, hogy abban az esetben, hogyha az akadémia egy külön szobát hoz létre a Vörösmarty gyűjteménynek, a Vörösmarty szobát, akkor ő az egész kézirat gyűjteményt felajánlja az akadémiának. 1923-ban kezdődtek meg a tárgyalások, és 1927-ben meg is nyitották ezt a Vörösmarty szobát, ami körülbelül ott volt a földszinten, ahol most, hát aki itt dolgozik, azt tudni fogja, ahol a sofőrök vannak, tehát ott lehetett, és ott rendezték be a Vörösmarty szobát. Ugye, a családnak a kérése ez jogos volt, mert az akadémián volt több szoba már ekkor, Széchenyi gyűjtemény, Széchenyi szoba, Goethe szoba, és jól gondolták, és jogosan gondolták, hogy Vörösmarty Mihály megérdemli, hogy saját szobája legyen. Ezt ünnepélyes keretek között akadémia elnöke meg is nyitotta, és itt egy fontos személy jelenik meg, Brissis Frigyes, aki egy évre rá a teljes Vörösmarty hagyatéknak a listáját elkészítette, és abban is óriási szerepe volt, hogy az akadémiára kerüljenek a kéziratok. Ő tartotta a kapcsolatot Benréder Jánosnéval, tehát Vörösmartynak az unokájával, és hát egyáltalán a Vörösmarty kutatás ma is nagy rész, nagyon sok szempontból még az ő eredményével él, és ő volt az, aki a Vörösmarty szobának a katalógusát is elkészítette, egyáltalán a gyűjteményt felállította, ő rendezte be a Vörösmarty szobát. A Vörösmarty szoba az működött is, még nem, ugye itt már a nagy késő közben itt beszélgettünk, a háború közelettével a teljes szobát, az anyagát azt az akadémia egy pincébe befalaszták, és ott átvészelte a háborút, és ez szerencsés, hogy ez így történt, mert a Vörösmarty szobát is találat érte. Tehát az épületet is több találat érte, és magát a Vörösmarty szobát is, de szerencsére biztonságos helyen voltak a kéziratok. De nem csak a kéziratok, mert a Vörösmarty unokája, Benréder János, nem csak a kéziratokat ajándékozta az akadémiának, hanem, amit láttunk a tárlatvezetés során, azt az ezüst serleget is, a papírvágókést is, Vörösmarty íróasztalát is, sok-sok-sok tárgyat is, relikviákat is, és ez mind együtt lehetett látni egy ideig, mert arról is már említettem, hogy 1952-ben feloszlatta a Rákosi rendszer a kisfaludi társaságot, és hát ezek a politikai változások nagyon erősen érintették az akadémiát is, és gyakorlatilag rendeletileg 1950-ben szüntették meg a Vörösmarty szobát, meg a Széchenyit is, meg a Goethét is, de gyakorlatilag a pincéből a befalazott kéziratokat már a nagy közönség sohasem látta. Még ez csak utoljára, hogy milyen fontos szerepet játszik, ez már tulajdonképpen nem a kéziratnak a sorsa, hanem hogy tudjuk érzékelni, hogy milyen szerepe van a szózatnak. Hát Széchenyi Istvánnak kérdezték, hogy mit ajánlana a magyarságnak, és azt mondta, hogy saját javaslatom, ha ilyes adni mernék, ezekben központosulnak hazának rendületen. Hát ez maga a kiállítás úgynak is, meg a napnak is a jelszóval, ezért köszönöm. Köszönöm szépen.